Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét János első leveléből, a 4. fejezet 16. versétől kezdve a következőképpen. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban úgy gondolom, hogy ennél többet a szeretetről János sem tud mondani, mint amit felolvastunk. Én sem tudok többet mondani, és azt hiszem, hogy nincs senki a világon, aki jobban ki tudná ezt bontani. A másik, ami bennem van, az, hogy egyáltalán méltóak vagyunk-e arra, hogy bármit is mondjunk a szeretetről. Egyáltalán például János méltó-e rá, hiszen amikor tanítványként Jézus mellett járkált, akkor több esetben megbukott szeretetből, amikor például, mint Zebedeus fi, követeli azt, hogy a főhelyen lehessen majd a mennyek országában, vagy amikor egy samáriai faluban nem fogadják be őket, akkor tüzet kér Istentől, hogy tűz emészze meg őket. Micsoda indulatok munkáltak Jánosban, micsoda indulatok munkálnak bennünk. Egyáltalán van-e hiteles ember, aki a szeretetről beszélhet? Azt gondolom, hogy egyedül csak Jézus az, aki hiteles, aki engedelmeskedett tökéletesen Istennek, aki eljött értem és érted, és mindent a háttérbe szorított, ez az ő szeretetének a mutatója, mindent a háttérbe szorított, érted és értem. És én úgy gondolom, hogy igazából csupán arról van szó, amikor János ír erről, vagy most az ország evangélikus templomaiban erről beszélnek, arról van szó, hogy amit Jézustól kaptunk, azt adjuk tovább. Nem azért, mert mi vagyunk erre a hitelesítettek, hanem azért, mert Jézus az, aki méltó és valóban beszélhet a szeretetről. Először azt szeretném megnézni, hogy milyen is az a szeretet, amely az Isten szeretete. Miért olyan nagy ez a szeretet? Picit próbáljuk meg megérteni a következő történettel. Képzeljük el a következőket. Valaki a pécteli istentiszteleten kicsit megijedt, hogy talán ez a valóság volt. Hát egy része a valóság, de a nagyobbik része nem a valóság. Tehát most mindenkit megnyugtatok, hogy túl életűen sikerült elmondani, nem a valóságról van szó, de amit mondani akarok, az a legteljesebb valóság. Tehát képzeld el, hogy vége van a napnak, hazafelé mész a kocsiddal, bekapcsolod a rádiót, talán éppen a vasárnapi újságot hallgatod, és akkor bemondják a hírekben, hogy távol Indiában, egy faluban három ember váratlanul egy nagyon furcsa betegségben meghalt. Valami olyan influenza okozta a halálukat, amelyről eddig senki sem hallott. Igazából nem is influenza, de tulajdonképpen csak három emberről van szó, néhány orvos már útban van, hogy megvizsgálják az esetet. Aztán másnap újból híreket hallasz a rádióból, most már nem csak három emberről van szó, hanem 30 ezerről, most már a tévé is foglalkozik a kérdéssel. Egy olyan különleges járványról van szó, amilyennel még eddig nem találkozott az emberiség. Következő nap felkelsz, és már minden újság vezér cikke ezzel foglalkozik, és már nem csak Indiáról van szó, hanem a környező országokról, megfertőződött Afganisztán, Pakisztán, Irán, és a többi. És mielőtt észbe kaphatnál, Már mindenhol erről beszélnek. Az Egyesült Államok elnöke beszédet tart, elmondja, hogy ő is, a kormánya is abban reménykedik, hogy minden rendbe fog jönni. Ekkor azonban Franciaországnak az elnöke bejelenti, hogy lezárják a határaikat, minden érintett országból érkező repülőjáratra érvényes a zárlat, nem szállhatnak le a gépek az ország területén. Egy tudósító bejelenti váratlanul, hogy Párizsban, az egyik kórházban, ebben a rejtélyes betegségben haldoklik egy férfi. Tehát megérkezett a vírus, hiába a karantén, Európában is. Mindössze annyit tudnak róla, hogy amikor kiütközik rajtad a betegség, akkor már tulajdonképpen egy hete lappangod benned, és azután 4 napig hihetetlenül rossz állapotba kerülsz, és különféle tünetekkel, majd aztán meghalsz. Anglia lezárja a határait, de már túl későn. Következő nap az Egyesült Államok elnöke ezt a bejelentést teszi. Nemzetünk biztonságának érdekében minden repülőjárat Európába és Európából, valamint Ázsiába és Ázsiából törölve. 4 nap leforgása alatt az egész világ hihetetlen félelembe kerül. Az emberek arról beszélnek, mi lesz, hogyha a mi országunkat is eléri ez a betegség. Következő nap valaki a parkolóba berohan egy terembe, és kiabálja, kapcsoljátok be a rádiót, kapcsoljátok be a rádiót, mindenki feszülten figyel, kiderül, hogy már New Yorkban is haldoklik valaki a rejtélyes influenzában. Órákon belül végig söpör ez az egész valami az egész országon. Emberek ezrei dolgoznak, hogy megtalálják az ellenszert, de semmi sem bizonyul hatásosnak. Végül megtalálják. Megtalálják az ellenszert, de az elkészítéséhez egy olyan valakinek a vére kell, aki még teljesen tiszta. Felszólítják az egész lakosságot, hogy mindenki menjen az illetékes kórházba, vérvételre, hogy megtalálják a megfelelő donort. Amikor odamész a családoddal, természetesen ott kígyózik a hosszú sor, a kórház előtt a parkolóban, nővérek, orvosok rohangálnak, képcsövekkel, címkézik. Fiad, aki még kiskorú, ragaszkodik hozzá, hogy ő is vért adhasson. Arra kérnek, hogy addig, amíg az eredményt meg nem tudják mondani, addig maradjatok a parkolóban. Utána hazamehettek. Hirtelen egy fiatal orvos rohan ki a kórházból, ordítozva egy nevet kiabál, és egy korlapot lebegtet. Fiad megrángatja a kabátujjadat. Apa, az én nevemet kiabálja. Mielőtt bármit tehetnél, megragadják a fiadat. Egy pillanat, álljon meg, kiáltasz rá, mire ezt válaszolják, semmi baj, minden rendben van. Csak meg szeretnénk róla győződni, hogy minden, hogy a vére teljesen tiszta-e. Megfelelő a vértípusa arra, hogy az ellenszert elkészítsük. 5 perc múlva, sírva, örülve, rohannak az orvosok, nővérek, és mondják, köszönjük, Uram, a fia vére tökéletes, tiszta és hibátlan. Most már el tudjuk készíteni az ellenszert. De aztán az öreg orvos a feleségeddel félrevon, és ezt kérdezi, beszélhetnék önökkel egy percre. Nem vettük észre, hogy a donor kiskorú, és ezért szükséges, hogy aláírják a beleegyező nyilatkozatot. Elkezded aláírni, közben észreveszed, hogy üresen hagyták a leveendő vér rubrikát. A leveendő vérmennyiség rubrikáját. Mennyi vért vesznek le tőle? Ekkor az idősebb orvos eltűnik. Nem tudtuk, hogy kisgyermek lesz. Nem voltunk rá felkészülve. Az összes vérére szükség lesz. Megdöbbenve válaszolsz. De ezt maguk nem érthetik. Ő az egyetlen fiam. De mi pedig a világról és az egész emberiségről beszélünk. Kérem, írja alá, mindre szükségünk van. Nem lenne megoldható, hogy vérátömlesztést kapjon? Ha lenne tiszta vérünk, akkor kaphatna. Kérem, aláírná? tompa csöndben aláírod. Megkérdezi az orvos, szeretnének néhány percre bemenni hozzá, mielőtt elkezdjük? Oda tudsz menni? És majd ki tudsz úgy menni a szobából, hogy közben hallod a fiadat, amint azt kérdezi, hogy apa, anya, apa, miért hagytatok el? És azután a következő héten, amikor a fiat temetése van, néhányan átalúzták az alkalmat, és el sem jönnek, mert fontosabb dolguk van, akik pedig ott legfeljebb csak egy mesterkért mosolyt erőltetnek az arcukra, hogy úgy tűnjön, fontos nekik az egész. Vajon nem akarná felugrani, és azt mondani, elnézést, a fiam érted halt meg? Hát ennyire nem érdekel? Egyáltalán jelent ez neked valamit? Ilyen az Isten szeretete. Ő ott tudta hagyni a fiát a kereszten, miközben mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Azért hagyta el, azért adta az összes vérét, hogy megtisztítson a bűneinkből, hogy megszabadítson a halálból, melyből egyetlen más lehetőség, szabadulási lehetőség nincsen. Tanítványok közül is sokan aludtak, amikor Jézus gyötrődött a Gecsemáné kertjében, ma is sokan alszanak, más, fontosabb dolguk van. De hogyha megérted, hogy mit tett Isten érted, akkor nem lesz más, fontosabb dolgod. A másik, amit el szeretnék mondani, a 18. versben van leírva, a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Lélektani, pszichológiai hatása van az Isten mindent meghaladó szeretetének. Mindenkinek ajánlom szeretete a figyelmébe, meg fogjuk rendelni majd a Lidiának a következő számát, amelyben egy bizonyos Lynn Hybels lelkész feleség ír. Talán ismerős néhányaknak Bill Hybels lelkésznek a neve, akiről néhány hónappal ezelőtt Szebi püspök úr az Evangélikus Életben egy lelkendező cikket írt, hiszen ő alapította meg a Willow Creek rettentően lendületesen növekvő, fejlődő gyülekezetét, és arról számolt be püspök úr, hogy kint volt egy ilyen gyülekezetben, és komolyan fontolóra kellene venni mi evangélius egyházunkban azokat a módszereket, gondolatokat, azt a hozzáállást, amelyet ezekben a gyülekezetekben megvalósítottak. Nos, ennek a Bill Hybels lelkésznek a felesége ír, illetve egy riportot olvashatunk róla a Lídiában, amelyben beszámol arról, hogy kisgyerek korában úgy látta, hogy Isten egy kemény, parancsoló Isten, keményen kell küzdenie, hogy jó legyen, hogy a keskeny úton megmaradhasson, hogy eljuthasson az örök életre. Olyan példát említ, ami észbontó, amikor azt mondja, hogy azt mondták neki, hogy a táncolás az bűn, ezért eladta a balettcipőjét, illetve elcserélte a balettcipőjét furujára, mert zenélni, zenével dicsőíteni Istent a szabad. Ilyen módon érezte, hogy Isten kemény, és nem jó az, amit ő csinál, és erejét megfeszítve kell, hogy jó legyen. Mert csak akkor fogadja el Isten. Igen, szorgalmas és dolgos kislány volt, de úgy gondolta, hogy minden más ember szeretetét el kell nyernie ahhoz, hogy elégedett legyen önmagával. Mindenki másnak elégedetnek kellett lennie vele, csak akkor érezte magát jól, és csak akkor tudta elhinni, hogy Isten is elégedett vele. És várta, hogy eljön az a pillanat, amikor átélheti az Isten szeretetét. 17 éve volt már lelkész feleség, amikor úgy érezte, hogy elfogyott az ereje. Elfogyott az ereje, hogy megfeleljen mindig mások elvárásának. Mert elfogyott az ereje, hogy mindig jó kislány legyen. És azt mondta magában, nem akarom az életet így folytatni. Sikerült még ekkor is jó kislánynak lennie, de belül depressziós volt, összeomlott. És akkor egy keresztény terapeutához ment el segítségért, aki felvilágosította arról, hogy a jó kislánynak az ellentéte nem a rossz kislány, hanem az őszinte nő. Nem az emberek tetszését, nem emberek tetszését kell folyton keresni, hanem a valódi jóság dinamikus erejével kell élni. És ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy mindig megfelelünk az emberek előírásainak, akaratának. A kislány lét gyengeségéből így jutott el a női lét erősségébe, érettségébe. De beszélhetnénk a kisfiúságnak a gyengeségéből, éretlenségéből, az érett felnőtt férfiúságra való megérésről is. Az őszinte nő, az őszinte férfi élete Isten szeretetén alapul. Amikor eljutott idáig, akkor így imádkozott, hogy Istenem, én nem bírok tovább harcolni a szeretetedért. Ne tégy rám több terhet, Istenem, mert nem bírom elviselni. Nagyon őszintén mondta el azt, ami benne van. És aztán, amikor a terápia az ment tovább, arra került a hangsúly, mennyire fontos kipihennie magát, akkor egyszer csak meghallotta, megérezte Isten hozzá szóló szavát, tudjuk az imádság az nem monológ, hanem dialóg, és így hallotta Isten üzenetét. Szeretlek, ebben a helyzetedben is, most ebben a pillanatban, mivel szeretlek, azt kívánom, hogy meg tudj pihenni. Azt kívánom, hogy engedd, hogy leülj és engedd, hogy a teremtett világom látványa felüdítsen. Hogy ismét hallgass. Azt kívánom, hogy légy olyan, mint egy gyermek. Érezd magad szabadon és biztonságban atyád jelenlétében, aki mindenek felett szeret téged. Tudom, azokban az években, amikor agyonhajszoltad magad, hogy megfelelj nekem, megpróbáltam szólni, hogy lassíts. Néztem, hogy teszed tönkre önmagadat, és megpróbáltam megakadályozni ezt. De a fejemben lévő téves hang túlharsogta a szíved egyedüli igaz hangját. Nem én voltam, aki az ostort lengette, aki azt mondta, hogy még többet kell fárdoznod. Nem én okoztam rossz lelkiismeretet, amikor pihenni akartál. Én voltam, aki látott, ismert téged, aki nem mondott le rólad, aki arra vágyott, hogy új erőt adhasson. Az voltam én, aki megpróbálta felrázni a párnádat, a takarót a válladra teríteni, és megmondani, itt az ideje, hogy pihenj. Az voltam, aki mindig is szeretett téged. A szeretet kiűzi a félelmet. Ez a nő félt pihenni, mindig úgy érezte, hogyha idejében ment volna az ágyba, hogy nem szabad pihennie. Nem engedheti meg magának, hogy pihenjen. Állandóan hajszolta magát, csak úgy, ahogyan valamennyien. Az Isten szeretete viszont kiűzte belőle ezt a félelmet, és kiűzte azt a félelmet is belőle, hogy mindig meg kell felelni másoknak. Azáltal, hogy átérezte, hogy Isten úgy szereti, ahogyan van, érett nővé tudott válni. Mi is így válhatunk csak érett nővé, érett férfivé. És a harmadik, azt mondja János, hogy aki így megérti, átérzi, magáivá fogadja az Isten szeretetét, az bizalommal néz az ítélet napja felé, mert tudja, hogy az Isten tartja kegyelmében és örök életre viszi, és egy másik következménye is van. Aki tudja, hogy Isten ennyire szeret, az tudja szeretni a testvérét, a mellette élő embert is. Isten adja, hogy úgy menjünk el, hogy átéljük az Isten szeretetét, amellyel fia összes vérét adta értünk. Isten adja, hogy a lelkünkben a félelem kiűzetése megtörténjen, tudjunk jó kisfiúból, jó kislányból érett felnőttekké válni, akik nem megfelelni szeretnénk, hanem azt éljük át, hogy az Isten eleget tett értünk, és nála lehet letenni minden bűnt, minden nehézséget, és Isten adja, hogy ez felszólítson arra, hogy bizalommal tekintsük az ítélet felé, és tudjuk szeretni mindazokat, akik a környezetünkben élnek. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, tudod, hogy mennyiszer meg akarunk felelni elvárásoknak, és éppen ezért leszünk idegesekké, mert nem tudjuk megtenni, nem tudunk mindenki kedvére tenni. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy te igazából nem is ezt szeretnéd, hanem azt szeretnéd, hogyha eléd mennénk, előtted leborulnánk, és elfogadnánk azt, hogy te úgy szeretsz, ahogyan vagyunk. És bátorságot adnál ahhoz, hogy neked feleljünk meg, rád hallgassunk a mi jóságos apánkra, jóságos mennyei Urunkra, aki alkalmassá is teszel arra, hogy megtegyük azt, amire hívsz. Kérünk téged, légy velünk, állj meg bennünket, hogy bizalmunk legyen te benned, még az ítélet napjával kapcsolatban is, és tudjuk szeretni a mellettünk lévőket. Amen.